fél. Az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A rezsivédelem 2026-os fenntartása biztos lábakon áll, ezt közölte az Energiaügyi Minisztérium. A tárca közleménye azt írja, az energiapiaci árváltozások nem hatnak a központi költségvetés korábban betervezett kiadásaira. A költségvetés kockázatainak csökkentése érdekében az Energiaügyi Minisztérium folyamatosan követi a piac alakulását, és időről időre az MVM csoport közreműködésével pénzügyi fedezeti ügyleteken keresztül, vagy egyéb módon rögzíti a lakossági ellátáshoz szükséges földgáz beszerzési kötelezettségeket. Ennek megfelelően egyrészt a jelenleginél alacsonyabb árkörnyezetben 2025-ben rögzítették a földgáz beszerzésének 2/3-át. A lakosság ellátásához szükséges fennmaradó földgáz mennyiségre pedig természetes pénzügyi fedezetet jelent az MVM csoport részesedése a Sárdenisz gázmezőből. A lakossági rezsivédelem tehát előre megtervezetten makrogazdasági keretek között biztosított továbbra is, olvasható a minisztérium közleményében. Hétfőig kell megválasztani a szavazatszámláló bizottságok tagjait az április 12-i országgyűlési választásra. A választási eljárási törvény szerint a szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselőtestületének, a helyi választási iroda vezetőjének a javaslatára legkésőbb március 23-áig kell megválasztania. A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak, feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és, ha szükséges, a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is. A bizottságok tagjai oktatáson, felkészítésen vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásáig a szavazókörben a választás lebonyolítását végzik. Munkájukért díjazást kapnak, ez egy tavaly kiadott miniszteri rendelet értelmében bruttó 80 000 forintra emelkedett. Emellett mentesülnek a szavazás napján és az azt követő munkanapon a munkavégzés alól. Magyarország világelsővé vált abban, hogy a megtermelt villamos energián belül mekkora arányt képvisel a napenergia. Ezt hangsúlyozta az energiaügyi miniszter pénteken Miskolcon az MVM csoport új alállomásának átadásán. Lantos Csaba elmondta, míg 2010-ben 300 háztartási méretű kiserőmű működött az országban 1,4 megawatt teljesítménnyel, addig ma már csak nem 300 ezer ilyen rendszer üzemel, mint egy 8500 megawatt kapacitással. A napelemek részaránya a hazai áramtermelésben megközelíti a 29%-ot, amellyel Magyarország megelőzi többek között Chilét és Görögországot is, fűzte hozzá a miniszter. A tárcavezető kiemelte, ez a gyors növekedés új kihívásokat jelent az energiahálózat számára, ezért az alállomások fejlesztése elengedhetetlen. Lantos Csaba úgy fogalmazott, az ilyen beruházások biztosítják azt, hogy a megtermelt zöld energia megfelelő minőségben és biztonságosan jusson el a fogyasztókhoz. Az MVM csoport az elmúlt 3 évben 10 nagyvárosban hajtott végre alállomás fejlesztéseket, Miskolc térségében pedig 3 beruházás is megvalósult. Az év 11. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 11. hetében 12 helyszínen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Békéscsabán, Pécsen és Szegeden, míg emelkedést mértek Budapest északi szennyvíztisztító ellátási területén, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Szekszárdon, Veszprémben és Budapest agglomerációs településein. Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi mintájában és a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Tatabányán, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának érdemi változása nem várható, áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében.
Az időjárásról.
Szombaton nagyrészt felhős idő, valószínű rövidebb napos időszakokkal, néhol eső, záporeső előfordulhat, dél-délkelet felé haladva csökkenő eséllyel. A keleti észak-keleti szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra térségünkben 11-15 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaul Zemplén vármegyei szervezete a véradás szervezés, elsősegélynyújtás és szociális gondoskodás mellett kiemelten foglalkozik hátrányos helyzetűek felzárkóztatásával, egészségneveléssel, katasztrófavédelmi felkészítéssel, valamint önkéntesek képzésével és koordinálásával, szorosan együttműködve a helyi közösségekkel. Az aktuális feladatokról, projektekről beszélgetünk a következő percekben Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaul Zemplén vármegyei szervezetének igazgatójával. Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaul Zemplén vármegyei szervezetének igazgatóját köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, akivel a segélyszervezet aktuális feladatairól, projektjeiről beszélgetünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Jó napot kívánok!
Mindenekelőtt gratulálok igazgató úrnak ahhoz az elismeréshez, amelyet nemrég a menekültek támogatásában végzett kiemelkedő tevékenységéért vehetett át a karitatív tanács ünnepségén.
Igen, valóban itt történt, több szemét is elismertek, akik a ukrán menekültválság, ha így hívjuk, vagy a fegyveres konfliktus elő menekülők ellátásában végeztek szerepet. Hát itt nyilvánvalóan a mi megyei szervezetünk is kivette a részét az első naptól, illetve ami nálunk különleges volt, hogy a kárpátaljai szervezettel, tehát az Ukrán Vöröskereszt kárpátaljai szervezetével a Borsod megyei szervezetnek van testvér kapcsolata több mint 20 éve. Így nyilván egyértelmű volt, hogy ha ilyen baj történik, akkor itt a Borsod megyei szervezet lesz az, aki segélyeket juttat el majd határon túlra. Ez így is történt, illetve hát eközben Miskolcra érkező menekültek ellátásában is elég komoly szerepet látott el a Vöröskereszt, és hát így úgy azonosították, ezt velem azonosították valamiért, és akkor így egy emléklapot, egy kitüntetést kaptam én is, többek is kaptak a Vöröskeresztől is, és más karitatív tanácstag szervezetei közül, úgyhogy nyilván ez a kollégákkal együtt az a fajta helytállásnak az elismerése volt, ami szerencsére ma már nem olyan sok feladatot ad, ma is van még egy kis feladat, de hát közel sem olyan mértékű feladatokat kell ellátni, mint 4 évvel ezelőtt mondjuk.
És nem csak helyben segített a segélyszervezet, hanem több kamionnyi segélyszállítmányt is eljuttattak a szomszédos területre. Mi szerepelt ezekben a segélyszállítmányokban, mire volt szüksége az ott élőknek?
Az első időszakban, tehát amikor ez a fegyveres konfliktus ez kitört, és ez egész elkezdődött, akkor onnantól fogva mi napi kapcsolatban voltunk a kárpátaljai kollégákkal, és az első napokban, de összesen több mint 30 kamionnyi adományt juttattunk el, illetve az első év végén, tehát 22 legvégén a véradó kamionját is odajándékozta a Magyar Vöröskereszt. Itt Magyarországon egyébként egy új véradóbuszt állítottunk be, és akkor a használt, de még kiváló állapotban lévő kamion került át Kárpátaljára, tehát ez nyilván az beljebb került az országba, tehát ez nem Kárpátalján dolgozik, hanem valahol ott, ahol erre egyébként nagyobb szükség van. Az adományok kezdetben olyan eszközök voltak, amik ott az azonnali feladat ellátást segítették, tehát agregátorok, takarók, ágyak. Mi úgy hívjuk, hogy Kárpátán a belső menekültek, tehát ugye akik Ukrajnából a saját lakóhelyeket elhagyták, de nem mentek külföldre, hanem egy távoli megyébe, a fegyveres harcoktól lévő távoli megyébe, Kárpátaljára menekültek. Tehát első napokban ez volt a legfontosabb adomány, ami oda kerülhetett, és az azt követő hónapokban pedig olyan élelmiszerek elsősorban, és fertőtlenítőszerek, tisztítószerek, a lakosság ellátásához szükséges olyan eszközök, amik szintén a belső menekültek ellátását segítették. A Magyar Vöröskereszt egyébként nem a legnagyobb adományozó volt Kárpátalján, tehát nyilván ott megjelent a Nemzetközi Vöröskereszt is, de a kárpátaljaiak is így mondják, hogy nem a legnagyobb a Magyar Vöröskereszt, de mindig a legelső, hát nyilvánvalóan nagyon közel vagyunk, és mi a napi kapcsolat miatt rögtön, tehát ez tényleg így mondja, a harmadik napon már kamion indult oda, láttuk azt, hogy ott mire van szükség saját szemünkkel is, és utána azt láttuk, hogy ott a szolgáltatásban ott is milyen fejlődés ment végig, utána érkeztek egyébként Európából rengeteg mentőautó, számos, nagyon sok minden, ami az ellátást utána segítette, de az első napokban erre volt szükség. Tehát telefonon beszéltünk, mondták, hogy most ennyi agregátor kellene, mert ugye az áramellátás nem megfelelő. Nyilván Kárpátaljának a maga az infrastruktúrája sem volt megfelelő arra, hogy egyik napról a másikra kétszer annyi ember éljen ott, mint amennyi egyébként eredetileg élt. Úgyhogy ezeket is meg kellett oldani, hogy nagyon sok közösségi szállást üzemeltettek, tehát nyilván a fizetőszállások mind beteltek első pillanatban, utána pedig sportcsarnokokat, egyéb közösségi tereket nyitottak meg, ahol az ellátást meg kell szervezni, mert nyilván a sportcsarnokban nem volt 300 ágy, meg annak megfelelő mindenféle infrastruktúra, úgyhogy ezeket kellett az első pillanatokban megoldani.
Folyamatos az adománygyűjtés, tehát most is gyűjtenek adományokat a kárpátaljaiak számára?
Kifejezetten a kárpátaljaiak számára most nem gyűjtünk, és amikor egyébként szállítottunk, tehát terméket szállítottunk, tehát lábon küldtünk adományt Kárpátára, ott is csak és kizárólag céges adományokat vittünk. Ennek nagyon sok oka van, tehát nagyon sokan adományoztak egyrésztről, tehát magánszemélyek is. Ezeket az adományokat mind-mind felhasználtuk a hazai menekült ellátásban, tehát hogyha valaki hozott 3 konzervet, vagy pelenkát, vagy nem tudom, sok mindent, akkor ezeket mind fel tudtuk használni, viszont a vámkezelési szabályok miatt nagy tételben lakossági adományt unión kívüli, tehát vámunión kívüli területre vinni nem nagyon szerencsés, és teljesen szabályosan megoldani én szerintem nem is lehet, hiszen vámunión kívülre vinni, úgyhogy vámolás történik egyebek, itt ugye külön mindenféle dokumentumok szükségesek, úgyhogy mi oda elsősorban, illetve csak és kizárólag olyan céges adományokat vittünk, amikor hazánkban működő olyan akár multinacionális vállalatok, tehát élelmiszerláncok adományoztak kamionnyi ásványvizet, élelmiszert, és akkor így ennek a származási igazolásokat is sokkal könnyebb volt nyilvánvalóan beszerezni, és ezeket vittük. Nyilván könnyített volt a vámkezelés is, tehát most nyilván a rádióhallgatókat nem feltétlenül érdekli, de ugye azért unión kívülre tejtermék, hústermék, ugyanúgy, hogy a behozattal is, nem tudom, nem mondom, hogy lehetetlen, mert nyilván lehetséges, de nagyon bonyolult. Nyilván akkor enyhültek ezek a dolgok, de azért törekedtünk arra, hogy minden szabályt betartva, akkor is, ha az könnyebb volt a határátlépés, akkor is, hogy aki járt Ukrajnában Záhonyon keresztül, tudja, hogy ott milyen kamionsorok vannak, amúgy ma is, meg hát ugye Európa kapuja nyilvánvalóan a Záhonyi határátkelő. Na most azért, amikor mi jártunk oda, akkor senki nem volt ott, csak a vöröskesztes kamionok, tehát ott annyira leállt akkor a kereskedelem és mindenféle dolog. Úgyhogy így várni nem kellett, az ügyintézés egy picit könnyebb volt, de nagyon érdekes volt, hát a manapság ugye más a helyzet, már nem így van, tehát a kereskedelem újraindult nyilvánvalóan. Ezek az útvonalak, ezek ha nem is ugyanúgy, mint az előtt, de nyilvánvalóan működnek. Úgyhogy most kifejezetten adománygyűjtés a menekültek ellátására nincsen. Aki menekült itt maradt Magyarországon, vagy a megyében, ők megtalálták azokat a számításaikat, amit ők szerettek volna. Tehát nagyon nagy részük el tudott helyezkedni. Voltak olyan családok, akik eleve már például Tiszaújvárosban nagy cégeknél dolgoztak, a család férfi tagja, és őket követte a család, akik idejöttek. Ők is megtalálták a helyüket, kapcsolatban vagyunk velük. Nem mondom, hogy egyáltalán nem segítünk, mert van, hogy segítünk volt, hogy az utóbbi években kifejezetten számukra egészségügyi szűrővizsgálatokat szerveztünk, tehát inkább már átalakult a segítségnyújtás ilyen integrációs program szerűvé, mint a tárgyi segítségnyújtás felé. Van, amikor most is egyéni kéremek alapján tudunk segíteni, de ilyen nagy számú segítség, mint annak idején Miskolcon, aztán nem reklám, ha azt mondom, hogy a Károly Hotelben volt ugye egy nagy menekült szállás, ami akkor kvázi menekült szállóként működött. Ott nyilván a napi ellátást meg kellett szervezni, az orvosi ellátástól, az oktatáson át, a élelmezésen, ruházkodáson keresztül. Ma már nincs ilyen a megyében egyáltalán, sőt azt mondom, hogy a régióban sincsen. Úgyhogy ma ez teljesen átalakult, volt, akik ugye tovább mentek valahova, vagy ugye tőlünk északabbra lévő országok voltak inkább célterületek az ukrán anyanyelvűeknek, hiszen a nyelv az sokkal jobban hasonlít, a szlovák, lengyel nyelv, ugye itt a Kassai Vöröskesztés kapcsolatban vagyunk, ott most is nagyon sokan élnek, akik menekültek, és arra várnak, hogy majd hazamehessenek, és hát nyilván voltak, aki Nyugat-Európában tudott letelepedni, voltak, akik hazamentek, olyanok is voltak, de ma már ez a fajta nyomás, ez nem érzékelt egyébként a határát kelő helyeken sem, mint ahogy az a kezdeti időszakban volt.
A segélyszervezet az alaptevékenységek mellett számos más jellegű karitatív feladatot is ellát, számos vármegyei településen aktívan jelen van, Domaházán és Borsodbótán jelenlétpontokat működtetnek, emellett a nagyszabású szociális lakásépítési és felújítási projektje is a végéhez közeledik Ózdon, Domaházán és Borsodbótán. Mi a program célja?
A program célja az az, hogy a felzárkózó, Magyarországon van 300 olyan felzárkózó település, akik különböző programokat valósítanak meg. Itt ugye mi Borsodbotlan és Domházán kezdtünk, azóta további 6 településen vagyunk jelen ezzel a fajta jelenlétponttal. Ez ugye egy bizonyos szakmai munkát jelent. És ehhez kapcsolódóan, tehát a felzárkózó településekhez kapcsolódóan valósítunk meg szociális bérlakás építési felújítási programot. Ezek RRF források, tehát felzárkózási források, és szerencsére már a végéhez közeledünk, a projekt végéhez közeledünk, tehát már van, ami már elkészült, valamik még épülnek, hiszen itt van felújítás, van új építés is. Ózdon inkább bérlakások, tehát ugye 2-3 szobás, vagy egy másfél-két szobás lakásokat, házbérlakásokat újítottunk fel, ezek kész vannak. Domházán egy 5 lakásos társasház kerül kialakításra, mert ott egy volt turistaház kerül úgy átalakításra, hogy abban egy 5 lakásos társasház lesz. Borsodbótán pedig 5 családi házat újítunk föl, és egyet építünk, egy teljesen újat építünk. Ennek az a célja, hogy azt a lakhatási nehézséget tudja segíteni azoknak a személyeknek, akik felzárkózó településen élnek, ők tudjanak a nem megfelelő lakhatási körülményekből olyan lakhatási körülménybe költözni, ami elősegíthető az ő tovább lépésüket. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezt ők örökre megkapják, ez egy szociális bérlakás program, ahol bizonyos ideig, egy határozott ideig lakhatnak, nagyon szigorú feltételeknek megfelelve, tehát folyamatos munkavállás mellett, folyamatos szociális mentoráció mellett. És ugye most már vannak helyi rendeletek is, akik szabályozhatják azt, hogy kik költözhetnek, például Ózdra, Borsodbótán és Domházán, azt hiszem nincsen ilyen szabály, de Ózdon van. Tehát, hogyha ezeknek a feltételeknek mindenki megfelel, és még Magyarország felzárkózó települései közül az egyiken laknak, akkor költözhetnek ilyen szociális bérlakásba. Összesen Ózdon 8 ilyen lakás, Borsodbótán 6, Domázán pedig 5 ilyen lakás lesz, lakhatási lehetőség, és hát most minden jel szerint azt mondhatom, hogy ez fél évre el is fog készülni teljesen, tehát hogy 6.-30-án átveszük az utolsó olyan kulcsot is a építési vállalkozótól, aki az utolsó házat akkorra fogja befejezni, reméljük egy picit hamarabb, és akkor lezárjuk ezt a 2 éves folyamatot, ami sok szempontból nehéz, az egyik már csak azért is nehéz, mert a Vöröskereszt nem feltétlenül egy építéssel fog, tehát nem az elsődleges szakterülete az építkezés, de ettől függetlenül nagyon sok mindent fejlesztettünk az elmúlt 10 évben, mert építettünk hajléktalan szállón új épület, szárnyat, most felújítások vannak, de ettől ez mégiscsak tőlünk egy picit rendszeridegen, tehát nagyon sok segítséget kell igénybe venni. Másrésztről azért a építkezések, tehát a költségvetésileg is egy nehéz dolog, hiszen a projekt beadása akkor egy egészen más költségvetési helyzet volt, mint van mondjuk a végére.
Első körben hány ember számára jelent majd ez lakhatási lehetőséget?
És a harmadik nehézség, ami, és erre a kérdésre így válaszolok, és nem is a Vöröskereszt fogja eldönteni azt, hogy az ki az, aki ide beköltözhet, hiszen a pályázat keretében azt vállalta a Vöröskereszt, hogy ezeket az ingatlanokat megvásárolja, felújítja vagy felépíti, és utána átadjuk egy olyan szociális lakás alapkezelő rendszernek Magyarországon, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, ez a MRK lakás alapkezelő, ami a Református Szeretetszolgálat és a Máltai Szeretetszolgálatnak egy közös KFT vagy közös cége, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy szociális bérlakás programot valósít így meg. És nyilvánvalóan nekünk is van benne szerepünk, hiszen azokról a településekről, ahol mi működtetjük ezt a jelenlétpontot, ezt tudjuk pályáztatni és elősegíteni, hogy ide beköltözzenek, de nem mi döntjük el azt majd, hogy oda kiköltözzön be. Amellett, hogy ismerjük a feltételeket, ismerjük a lakókat, ismerjük a nehézségeket. Úgyhogy emiatt is ez egy picit nehéz pályázat, abban viszont nagyon jó és előre mutató, hogy nyilvánvalóan az a fajta, talán ez egy kicsit erős szó, hogy lakhatási válság, mert nyilván nem, de azokat a lakhatási nehézségek, és sok esetben ezeken a kis településeken, elmaradott kis településeken azért lakhatásra nem alkalmas ingatlanban is élhetnek családok, vagy olyan emberek, akik gyerekeket nevelnek olyan helyen, ami nem megfelelő, nekik lehet ez, én azt gondolom, hogy egy igazi olyan lépcső, ahonnan tovább tudnak majd lépni.
Miután átadják majd ezeket a felújított lakásokat, illetve házakat, folytatódhat a program a későbbiekben is?
Jelenleg nincs kiírás arra, hogy ez bővüljenek a lakásszám, bővüljön, erre nincsen jelenleg forrás, vagy nincs rá forrás kiírva. Ha bővülni fog, és a mi területünkön lesz ez, akkor nyilvánvalóan azokkal a tapasztalatokkal, amiket felhalmoztunk, meggondoljuk, hogy erre vállalkozzunk. Nyilván egyébként, ha látjuk szükségét, akkor fogunk rá vállalkozni. Jelenleg ez nincsen napi rend. Tehát, hogy ezeket a forrásokat kell először lezárni, vagy projekteket kell azokat lesz sikeresen lezárni ahhoz, hogy ez be tudjon indulni, és akkor utána hát nyilván látjuk, mi történik majd.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj Zemplén vármegyei igazgatójával. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj Zemplén vármegyei szervezetének igazgatójával, az aktuális feladatokról, projektekről. Tartsanak velünk! Borsodbótán 52 család kapott lehetőséget arra, hogy saját konyhakertet alakítson ki. Hogyan működik ez a program, mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hiszen ez már több éve zajló program.
Igen, ez is egy kifejezetten ide kapcsolódó, felzárkózó forrásból megvalósuló projekt volt. Beváltotta reményeket, voltak, akik ebben nagyon aktívan részt tudtak venni, tehát mármint ugye nagyon beleélték magukat, és volt külön verseny is, hogy nem tudom, kinek lett a legnagyobb a káposztája, vagy mit sikerült. Nyilvánvalóan voltak olyan, akik ebben lemaradtak, tehát ott szükség volt arra, hogy kollégák, akiknek ez a feladatuk, őket úgy motiválják, vagy úgy segítsék, hogy azért ők is, nekik is legyen sikerélményük, de azt láttuk, hogy sokan, tehát ugye itt 52 család, ez azért van, mert 52 család jelentkezett ugye erre a projektre, amikor mi ezt elkezdtük. Amellett, hogy a családok talán természetes is volt ez régen, de ma már nem feltétlenül természetes, tehát ezért próbáltuk azt támogatni, hogy legyen ez újra természetes, tehát aki Borsodbótán lakik, és van egy nagy portálja, akkor azzal próbáljunk valamit kezdeni, próbáljon ő valamit kezdeni vele, és az önellátás felé egy picit elindulni. Ehhez ők megkaptak minden segítséget, ami jelentett szakmai segítségnyújtást, különböző magokat, vagy különbözően, nem mondom, hogy tanfolyam, inkább ilyen workshopok vagy tapasztalatcseréket, ahol meg lehetett beszélni azt, hogy ezt lehet, azt nem lehet, illetve mit, hogyan lehet ültetni, és hogyan lesz ez sikeres. De emellett ott egy igazi mintakertet is kialakítottunk, ahol mi is megvalósítottuk azt, amit elvártunk a családoktól, és ez a mintakert ez meg is maradt Borsodbótán, tehát a projekt, hogyha az lezárult, attól függetlenül az a mintakert Borsodbótán működik, tehát ott az a helyszíne volt a workshopoknak, ahol ezt meg tudták nézni a gyakorlatban, hogy ez hogyan tud történni, hogyan lehet valóban sikert elérni a palántától egészen a termésig, úgyhogy ezt továbbra is fönntartjuk Borsodbótán, de a település kellős közepén van egy olyan mintakert, ami most is üzemel, most már indul a mezőgazdasági szezon, tehát már a kollégák ott dolgoznak, és utána indítottunk ott még egy projektet, ami már egy picit másabb, de az is félig mezőgazdasági, ilyen hidroponikus tornyokkal próbálkozunk különböző melegházakban, ugye zöld növényeket vízben, vagy hát olyan közegben termeszteni, ami nem feltétlenül földben van, úgyhogy ez is most indul, úgyhogy reméljük, hogy ebben is tudunk majd, úgy is hívhatjuk közben, hogy saláta tornyok, de ezt én is megtanultam, hogy ezekben nem csak saláta tud nőni, hanem ebben mindenféle zöld növény megél. Hát ezt most fogjuk elkezdeni, úgyhogy most indul be ez a fajta termelés, úgy remélem, hogy ott is tudunk sikereket elérni.
És elindult az Együtt Jukóért szociális célú városrehabilitációs projekt is Miskolcon, amelynek megvalósításában ugye több más szervezet mellett részt vesz a Vöröskereszt vármegyei szervezete is. Hogyan vesznek részt ebben a projektben? Mi ebben a Vöröskereszt szerepe?
A Toplusz forrásokban kettő ilyen szociális rehabilitációs célú projektet adott be Miskolc városa, amihez konzorciumi partnerként a Vöröskereszt is csatlakozott, több szervezet mellett, a Meszegyi, a Máltai Szeretett Szolgálat, Laurus Egyesület, több szervezet összefogásával indult el végül is két projekt, most amiről szó van, ez egy Együtt Jukóért, ez ugye a Jukó völgyben élő lakosságnak a különböző típusú segítségéről van szó. A Jukói projektben inkább feladott megosztást használtak a szervezetek annak érdekében, hogy sikereket tudjunk elérni. Itt a Vöröskereszt feladata elsősorban a foglalkoztatási programoknak a megvalósítása, foglalkoztatási és egészségügyi programok megvalósítására vonatkozik. És van egy másik projekt, de mindjárt visszatérek Jukóhoz, ez pedig a Bábonyi-Bérsztetenvár terület. Itt is hasonló a konzorciumi tagoknak a köre, itt pedig egy területi megosztás van, itt a Máltai Szeretett Szolgálat végzi a tetenvári feladatokat, a Vöröskereszt pedig a Bábonyi-Bérci feladatokat mind a két helyen, illetve mind a két projektben úgy mondom, február 1-én indult a program. Egy 3 éves projektről van szó, ami tartalmaz nyilvánvalóan szociális munkát, szociális feladatokat az ott élő családok segítésére, és Jukura visszatérve ott a Vöröskeresztnek egy kicsit speciálisabb feladatai vannak, hiszen foglalkoztatási programokat próbálunk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy foglalkoztatási mentort alkalmazunk, aki segít sok olyan dologban, ami a foglalkoztatáshoz szükséges lehet itt egészen a önéletrajzírástól egészen a, most nem azt mondom, hogy elkísérjük az első munkanapra azt, aki szeretne dolgozni, de valami ilyesmi hasonló, tehát olyan komplex tanácsadási, olyan komplex segítő programot és kifejezetten csak foglalkoztatásban, legalábbis a Vöröskereszt feladata, a többiek végzik a szociális munkát, és ami még talán unikális, és mi nagyon örülünk, hogy ez bekerülhetett a projektbe, és azt gondolom, hogy mindenki örülhet neki, mi is örülünk, ez pedig olyan egészségügyi szűrővizsgálatoknak a megvalósítása, ami egy kicsit már komplexebb, mint a vérnyomás és vércukormérés. Itt hosszú évek óta működik mobil tüdőszűrőállomás, ez a Máltai Szeretetszolgálatnak egy ilyen busza, ami megérkezik valahova mobil, tehát ugye odaérkezik, és csak odáig kell elmenni, és most a projekt keretében nőgyógyászati szűrések is megvalósulhatnak Jukóban, ugye van ott orvosi rendelő, ez pedig egy olyan komplex szűrővizsgálat, ami egy szakrendelői vizsgálat, vagy hát egy szakvizsgálat, és mégis helybe tud érkezni, tehát ez is egy olyan fontos dolog, amit oda tudunk helybe vinni, tehát nyilván egy nagy segítség lehet az ott élőknek, vagy nőknek, lányoknak, asszonyoknak, úgyhogy ez a programelem is hamarosan el fog indulni, és hát szűrővizsgálatokat tartunk majd egyébként Bámonyi Mércen, Tetenváron is, és ami még nagyon fontos, ugye a Vöröskereszt most már hosszú évek óta nagyon elkötelezett a megváltozott munkaképességű személyeknek a foglalkoztatásában, abban, hogy akik nehezebben emiatt, tehát a saját betegségük vagy fogyatékosságuk miatt nehezebb nekik egy picit a munkaerőpiacon, őket úgy támogassuk, hogy vissza tudjanak kerülni az elsődleges munkaerőpiacra, vagy mi is alkalmazunk nagyon sok ilyen MMK-s szemét, és ezek a projektek lehetőséget adnak arra, hogy olyan rehab mentorokat, tehát rehabilitációs mentorokat alkalmazzunk ezeken a területeken, akik segítenek az ott élő MMK-s személyeknek is sok minden ügyintézésben, abban, hogy lehet, hogy aki ott van, és olyan egészségügyi probléma, de nem is tudja, hogy MMK-s, mert nem ismeri ezt a lehetőséget, vagy nem tudja, hogy ez bármilyen előnyt is jelenthet számára, akár, mert van elég probléma amiatt, de ez akár előnyt is jelenthet neki a munkaerőpiacon, ilyen szakembereket is tudunk alkalmazni, és akár mi is őket tudjuk majd alkalmazni, hogyha ilyen személyeket, vagy ilyen lehetséges munkatársakat tudunk azonosítani a területen, úgyhogy ez pedig egy kifejezetten jó dolog lesz, hiszen ilyen még nem volt. És hát a nagy számok törvény alapján ugye sok százan, több ezren élnek ott, tehát biztos, hogy találunk olyan személyeket, akiknek így a foglalkoztatását meg tudjuk könnyíteni.
Az elmúlt években azért már számos olyan felzárkóztató program indult ezeken a területeken, ahol megpróbáltak segíteni az embereknek. Hogyan látja, igazgató úr, sikerült-e valamelyest elmozdítani a holtpontról, az alaphelyzetről az ott élőket?
Én szerintem a holtpontról mindenféleképpen sikerült elmozdítani. Tehát általában mindig a negatív hír a hír, ugye az elsősorban, és Jukó tekintetében ugye van egy ilyen nagy távolságtartás, akár a miskolciakban is. Valóban nagyon-nagyon sok szociális és egyéb problémákkal küzdő ember él ott, viszont az is igaz, hogy nagyon sokan dolgoznak onnan Jukóból, és nekünk az a dolgunk itt a segítő szervezeteknek, hogy azokat a problémákat helyben kezeljük, amiket helyben lehet kezelni. Eznek javarésze szociális feladat, vagy egészségügyi feladat. Nagyon sok program indult, de egyik sem volt teljesen komplex. Tehát, hogy soha nem volt még olyan teljes körű komplex program, hogy mindenre tudott volna ott valamilyen megoldást találni, és azért...
Ez a program most ilyen lesz, ezek szerint?
Megpróbálkoztunk olyan komplex feladatokat elvégezni, és most nem csak magam nevében mondom, hanem nagyon sokat egyeztettünk előre, tehát több mint, most nem, ezt nem negatívban mondom, de majdnem egy évig egyeztettük azt, hogy ki milyen feladatot fogott ellátni, az hogyan tud bekerülni egy ilyen top pluszos projektben, tehát hogy ugye az sem mindegy, hogy én ezt szeretném, de az nem fér bele a projektbe, ugye? Tehát akkor meg kell találni azt a megoldást, hogy hogyan tud belekerülni. Most is vannak még kérdések egyébként ez ügyben, de ettől függetlenül most azt látom, hogy igen, nem csak arról van, hogy csak szociális feladatokat lát, nem csak erről van szó. A szociális, mert megvan a foglalkoztatási lába is ennek a projektnek, meg lesz a képzési lába is ennek a projektnek, és meg lesz a egészségügyi lába is ennek a projektnek, illetve megvan. Most nyilván, hogyha odavinnénk egy 300 fős ládagyárat, ahol 300 embert lehetne még alkalmazni, az egy nagyon komplex program lenne. Ez a projekt erre nem ad lehetőséget, viszont arra igen, hogy az ott élő embereket, akik szeretnének önmagukért tenni nyilvánvalóan, és így most már akkor közös a célunk, hogy mi is szeretnénk még segíteni, ők pedig magukért szeretnének tenni, akár foglalkoztatásban is, akkor előrébb tudjanak lépni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy azokkal a komoly szervezetekkel, akikkel együttműködünk, akiknek mindenkinek a saját területén óriási tapasztalata van. Most nem mondom, hogy benne van a Laurus Egyesület például, aki ugye azért egy nagyon komoly feladatokat lát el, kábítószer megelőzési programokat valósít meg, olyan előadásokat tartanak, ami tényleg nagyon hasznos, tehát ilyen lába is van a projektnek, tehát hogy tényleg egy olyan komplexszerű, és most csak azért nem mondom, hogy komplex, hanem 3 évben beszélgetünk, akkor fogjuk majd látni, hogy ott lett eredmény, és én bízom benne, hogy lesz eredmény. Nyilvánvalóan nem tud lenni 100%-os eredmény, tehát ahhoz nagyon sok minden másnak is teljesülnie kell, ami nem csak humán jellegű, hanem infrastruktúrális is. De a humán oldalról én azt gondolom, hogy sokat egyeztettünk, és mindenki hasonló jó célzattal van benne a projektben, és mindenki beleteszi azt, amiben a legjobb, vagy amiben a legtöbbet tudja a rászoruló emberek érdekében odafordítani ebben a projektben, úgyhogy én azt gondolom, hogy fogunk tudni sikereket elérni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatójával beszélgettünk az aktuális feladatokról, projektekről.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, 4 városmarketing gyémánt díjban részesült a Miskolc Városi Közlekedési Részvénytársaság a Városmarketing gyémánt díjátadón. A nívós szakmai díjakkal a közlekedési vállalat olyan programjait ismerték el, amelyek a miskolci közösségi közlekedést nem csak funkcionális szolgáltatásként, hanem a városi identitást és kultúrát erősítő élménypontként pozícionálták. A díjazott pályázatok jól mutatják az MVK sokszínűségét. Míg a miskolci adventi villamos 2025-ben már 14. alkalommal varázsolta el a hazai és külföldi turistákat, addig a versvillamos a kortárs költészetet vitte ki az utcára. A társadalmi felelősségvállalás is hangsúlyos szerepet kapott a 4 lábon a közösségért program során, a közlekedési dolgozók és a lakosság is átélhette a látássérültek mindennapi kihívásait a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola szakmai partnerségével. A részletekről Csüriné Ficsura Andrea, az MVK ZRT értékesítési és társasági kapcsolatok irodavezetője számolt be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Nagy örömünkre 4 pályázattal pályáztunk Városmarketing gyémánt díjra. Jelöltük az adventi villamost, a múzeumok éjszakája rendezvényünket, volt egy érzékenyítő tréning vakvezető kutyákkal ezt a tréningünket, illetve a versvillamosunkat, mint egy újdonságot, és ezt az országos elismerést mind a 4 pályázatunkra elnyertük, és büszkén vettük át ezeknek az okleveleit a Digital Marketing Fórumon március 4-én.
Mekkora munka volt ezeket a pályázatokat összeállítani?
Én úgy gondolom, hogy a pályázat összeállítása az ilyen habatortán, tehát hogy a rendezvények szervezése, vagy a tréningek szervezése az maga egy hatalmas munka. Ugye egy hatalmas cégről beszélünk, rengeteg szakterületről, ha ugye az utasok, vagy a hallgatók utaztak az adventi villamossal, mert biztos hallottak róla, hogy ezt elkezdjük szeptemberben, és hogy mennyi ember kell ahhoz, hogy ez tudjon elkészülni, tudjon közlekedni, és hogy tényleg mekkora hírnevet jelent a városnak. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sokan dolgozunk rajta, és ez tényleg csak a habatartány, az ember összeírja ezeket a kellemes élményeit, eredményeit, és megpróbál ezzel egy ilyen rangos elismerést is megszerezni.
Miért jelentősek ezek a gyémánt díjak?
Ugye ez egy országos szakmai elismerés, és ez nem csak az MVK-nak elismerés, hanem a városnak is, ugye a nevekben is ez áll, hogy Városmarketing gyémánt díj. És ugye nekünk ez azért különleges, egyrészt mert a Miskolci 37 aranyhoz mi is hozzátehettünk 4-et, másrészt pedig azért, mert meg tudjuk mutatni azt az utazóközönségnek, vagy a lakosságnak, hogy mi nem csak eljuttatjuk őket A-ból B-be, hanem tudunk olyan programokat, élményelemeket kínálni, amivel kicsit megszerettetjük a közösségi közlekedést velük, és egy kicsit felhívjuk a figyelmüket olyan témákra is, például tényleg, mint a vakvezető kutyával közlekedő embereknek a segítése a mindennapokban közlekedés során.
Mi a céljuk ezekkel a programokkal?
Általában a célunk az, hogy egy kicsit megszerettessük az MVK-t, ugye, mint közlekedési szolgáltató, mindenki ezt a részünket ismeri, hogy villamos autóbusz közlekedést biztosítunk, de szeretnénk bemutatni azt, hogy mi ennél sokkal több vagyunk, hogy tudunk programokat kínálni, élményeket kínálni, olyan nyílt napokat szervezni, amivel tényleg nem csak az a célunk, hogy mondjuk a gyerekekkel megszerettessük, hanem egy családi napot kínálunk, ahol a múzeumi tárlatvezetéstől kezdve tényleg a gyerekeknek a mosolyáraton át, a veterán buszunk bemutatkozásától kezdve a különböző rendőrségi, honvédségi bemutatókig tényleg egy olyan programot tudunk nyújtani, amivel megszerettetjük egy kicsit magunkhoz közel, dédelgetjük az embereket.
Honnan ered ez a sok kreativitás, egy MVK múzeum, egy retrójárat, vagy egy versvillamos és ehhez hasonlók, honnan pattannak ki ezek az ötletek?
Ez nagyon vegyes, például a versvillamos esetében Jacsó Pál volt az ötletgazda, ő keresett meg bennünket, és akkor, ahogy elkezdtünk egymással egyeztetni, akkor úgy forta ki magát ez az egész ötlet. De például ugye a múzeumok éjszakája, az adventi villamos, ezek már több mint 10 évre nyúlnak vissza. Ha lehet ilyet mondani, ezt már úgy illik megszervezni, meg megcsinálni, tehát adventi villamosnál már nyár végén kérdezik tőlünk, hogy ugye készítünk ilyen szerelvényt. Az érzékenyítő tréning az pedig egy ilyen érdekes kapcsolat alakult ki már évek óta a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolával, és az már többször volt ugye, hogy eljöttek a múzeumok éjszakáján megmutatni magukat, és néhány alkalommal volt így is, hogy az MVK dolgozókat bevontuk ebbe, és most úgy gondoltuk, hogy akkor adjunk neki egy keretet, és akkor legyen minden évben az, hogy egy kicsit a kollégák egy része ismerkedik meg vele, meg nyilván a múzeumok éjszakáján próbáljuk ugye az érdeklődőknek bemutatni. Nagyon vegyes az, hogy hogy kitalálja ki. Nyilván egy múzeumok éjszakájánál is, ha belegondolnak, ugye hogy tényleg villamosok jönnek, buszok jönnek, külső szereplők jönnek, gyerekeknek mennyi élményt kínálunk. Tehát én azt mondom, hogy az MBK lelke szíve java rajta dolgozik.
Itt az első helyen a Miskolci Adventi villamos van feltüntetve. Anno, hogyan indult el?
Az alapötlet abból jött, hogy ha máshol van fényvillamos, próbáljunk mi is valami hasonlót nyújtani, de egy picit tovább gondoltuk, hogy ne csak a külseje jelenjen meg a karácsonyi hangulat, az adventi hangulat, hanem a belsején is, és így jött létre, hogy egy kívülbelül feldíszített szerevény alakult ki. Először csak szolidan díszítettük, utána egyre gazdagabban, és akkor egyre, tehát ahogy haladtunk évről évre, mindig egy kicsit tovább fejlődtünk, hogy kicsit szebb legyen, kicsit jobb legyen, teljesen más típusú ötleteink voltak.
Milyen a csapat, milyen hangulatban telik a kidolgozás, illetve a témák ötletei hogyan merülnek fel?
Hát most már minden évben egész erősen izgulunk, hiszen már 14. alkalommal közlekedett ugye a villamos, 9-szer nyertük el az Európa Adventi Villamos a címet, és nagyon aranyosak voltak a kollégák, ahogy kigördült tavaly november 30-án, már mondták, hogy fú, a 15. nagyon kemény lesz, de 10-szeresen akkor is el kell hozni az Európa legszebb adventi villamos a címet. És tehát, hogy már tényleg gondolkoznak részleteken, tehát ugye amíg az előző évekből megmaradt a ötleteink, amit nem valósítottunk meg, már mindenki próbál kicsit tovább gondolni, hogy ha ezt tovább gondoljuk, akkor mi lehet ebből, és akkor hogyan lehetne megcsinálni. És tényleg már egyfajta ilyen belső, nem azt mondom, hogy kényszerünk van, de hogy egy ilyen belső megfelelni akarás, hogy igen, tudunk megint egy ugyanolyan szépet, vagy még szebbet nyújtani, és ez a csapat gondolkodás, ez a jó együttműködés, amit megvan a kollégák mögött, szerintem ez adja a sikerét.
Múzeumok éjszakája a következő, ami gyémántdíjas lett. Erről mit lehet tudni, hogyan alakult ki az MVK-nál egy múzeumok éjszakája?
2013-ban csatlakoztunk először, nyilván azzal, hogy legyen egy ilyen kicsit bővebb nyílt napunk, és ez is, ahogy teltek az évek, egyre szélesebb lett a programkínálat, egyre több mindent sikerült megmutatnunk. Ugye, ha belegondolunk, nemrég lett saját múzeumunk, mindig jönnek új kiállítók, például tavaly hatalmas sikert aratott, hívtunk a gyerekeknek egy mosolyjárat nevű. Hát élményelemet, ha lehet így mondani, ez egy hordó vonat volt, és imádták, és hogy tényleg ilyen apró gesztusokkal is, de hogy mennyire fel tudtuk dobni a rendezvénynek a színvonalát, és nyilván azért ez egy olyan nyílt nap, amikor nem csak mi mutatkozunk meg, hanem akár egy holding társközlekedési cég, tehát például itt volt a Városgazda fürnyíró traktorral, útkereső játékokkal, de hogy már említettem, rendőrség, honvédség, Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola, és például a múzeumok éjszakájának mindig van egyfajta egy ilyen jótékonykodási ága, tehát mindig keresünk egy alapítványt, akivel egyeztetünk, és akkor akik megpróbálunk akkor egy kicsit segíteni a rendezvényre látogatók segítségével.
A múzeumok éjszakája során a miskolciak, vagy akár nem csak a miskolciak, az ide látogatók miben nyerhetnek belátást vagy betekintést?
Hagyományosan ugye járműkiállítást tartunk, villamosok, autóbuszok, illetve minden éven biztosítjuk a csarnoklátogatás lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a villamoscsarnokba, buszcsarnokba ellátogathatnak, egy kis tálatvezetést kapnak, illetve a buszcsarnokban a kollégáimat mindig készülnek a gyerekeknek valami vicces témával, és tényleg az az a pont, ahonnan a gyerekeket sokszor nem tudjuk kirángatni.
És a következő a négy lábon a közösséget érzékenyítő tréning volt, ami gyémántdíjat érdemelt ki. Erről mit lehet tudni?
Ez egy elég régi együttműködés köztünk, és onnan indult a történet, hogy a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola megkért bennünket, hogy hagyja jönnek el a telephelyünkre, és hadd gyakorolhassanak itt vakvezető kutyáik. Egyrészt a kiképzők, másrészt pedig a látássérültek, és akkor elkezdődött egy ilyen együttműködés, hogy tényleg mennyire fontos lenne az, hogy akár a mi kollégáink, akár tényleg az utasok, akik találkoznak látássérült emberekkel, vakvezető kutyákkal, hogy hogyan tudnak nekik segíteni. Mert nyilván nem tudunk így oda menni, hogy gyere és segítek, vagy felrángatlak a buszra, tehát, hogy kapcsolatot kell velük teremteni, engedélyt kell tőlük kérni, tudni kell, hogy mondjuk a könyökét fogom meg, és akkor úgy kísérem fel, és hogy ezek annyira fontos és hasznos információk, és egyszerű dolgok, amiket könnyen meg lehet tanulni, és akkor úgy gondoltuk, hogy mi szeretnénk akkor azt, hogy a kollégáink is ebben tudjanak segíteni, illetve hogy a rendezvényre látogatók is egy kicsit érezzék át ezt a helyzetet. És ugye ennek mindig az a különlegesség egy ilyen tréningnek, hogy egy ilyen fordított helyzetet teremtünk, amikor az egészséges emberek válnak látássérültek ki. Tehát, hogy például nekik vannak nagyon jó oktató szemüvegeik, amikkel be tudják mutatni azt, hogy milyen az, amikor ilyen szembetegséget esetén te mit látsz, és hogy abban a helyzetben te hogyan tudsz mondjuk közlekedni. És ezek olyan tapasztalatokat adnak, amik tényleg mindenkinek felnyitják a szemét, hiszen nem mindenkinek a környezetében vannak látássérült emberek, és így viszont nagyon könnyen megérthető, hogy ők milyen problémával küzdenek, és hogy hogyan tudunk tényleg nekik hatékonyan segíteni.
Az utolsó gyémánt jelen esetben a vers villa most, vagy mos volt. mit is lehet erről a programról tudni, ez hogyan alakult ki, illetve mi is volt a célja, miért jött létre?
Egy kicsit az volt a célunk, hogy a kultúrát kivigyük a sinekre, ha lehet így említeni. Tehát az, hogy tényleg amikor az emberek utaznak, akkor találkozzanak egy kis verssel, ismerjék meg a miskolci költőket, és ugye a dr. Jacsó Pár ötletgazda, ő nem csak a versvillamos álmodta meg, hanem egy egész program sorozatot hozzá. Mi voltunk, ha lehet ezt mondani, a felvezetés, és az érdekessége volt ennek, hogy például nem csak a versvillamoson, hanem akkor egész hétvégén a hangos utas tájékoztatásban versek szóltak. És annyi pozitív gondolat jött az utasok részéről, hogy hallottak egy ismerős verset, vagy valami, amit elgondolkoztatta őket, vagy tényleg megdöbbentette, hogy nem csak azt mondjuk be, hogy a villanyrendőr megállóhely következik, és annyira pozitív fogadtatásra talált, hogy már tavaly kaptunk ilyet, hogy bíznak benne, hogy idén is, és igen, jelzem, idén is fog készülni versvillamos, és bízunk benne, hogy ezzel is tudunk egy kis hagyományt teremteni.
Összességében milyen visszajelzéseket kapnak a miskolci lakosoktól, miskolci utasoktól, hogy nem csak a közlekedés lebonyolításával foglalkoztok, hanem egyfajta kreatív téren is mozog az MVK.
Rengeteg pozitív visszajelzést kapunk, kiemelném az adventi villamos, tehát olyankor minden miskolci magáénak érzi, hál' Istennek, az adventi villamos, és az a szeretet, ami körbe övezi, és hogy buzdítják az emberek egymást, hogy szavazzanak. De nagyon meglepődtünk a múzeumok éjszakáján is, ugye ez egy országos rendezvénysorozat a legnagyobb múzeumok és kiállítók bevonásával, és tavaly több mint 5000-en látogattak el az MVK-nak a rendezvényére, és országosan mi ezzel a 10. leglátogatottabb rendezvény pont lettünk, ami tényleg meglepő volt, hiszen ez egy olyan nyílt nap, ami egy hatalmas programkínálattá bővült, és annyira szeretik az emberek, és ez is. De ahogy említettem, a versvillamost is, és a baráthegyi vakvezető kutyának az érzékenyítő tréningét is, igen.
Kollégák, illetve ti vezetőség részéről hogyan, miként fogadtátok a díjakat, a gyémántokat?
Mindenki kitér örömmel fogadta. Nagyon izgultunk, mert úgy működött a pályázati rendszer, hogy kihirdették, hogy nyertünk, de nem árulták el, hogy mennyi gyémánt marketing díjat nyertünk, és tényleg 4-en tudtunk elmenni a díjátadó ünnepsége, és annyira megható volt, hogy tényleg mind a 4-en tudtunk egy-egy elismerést a kezünkben tartani.
Kedves hallgatóink, 4 városmarketing gyémántdíjban részesült a Miskolc Városi Közlekedési Részvénytársaság a városmarketing gyémántdíjátadón. Az elismerés kapcsán Csüriné Ficsura Andreával, az MVK ZRT értékesítési és társasági kapcsolatok irodavezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebeka. Thank you.
We'll be right back.